Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész. Gellértel és Szabival, utóbbi vagyok én, előbbi meg a Gellért, hello.
Így van, szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Két 50 éves... Hollywoodi figurával foglalkozunk, az egyik egy hölgy, Olivia Colman, aki, hát megvallom neked férfiasan, addig, amíg a koronát nem néztem meg, azt tudtam, hogy a világon van, mert hogy én nem követtem az ő életútját, onnantól kezdve viszont csomó filmben felfedeztem, és nagyon szerettem.
Igen, mindketten egyébként brittek, akik ma 50 évesek, a Christian Bale is, igen, meg az Olivia Colman is. Egyébként addigra, ameddigre te a koronában láttad, szerintem addigra már, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de én tippre azt mondom, hogy addigra már Oscar-díjas volt.
Simán lehet.
Mert a Lantimos filmére kedvencért kapta egyébként.
Aha, látok, de azt nem láttam.
Az Oscar-díjat. Igen, az ő karrierje, az egy ilyen tipikus olyan karrier, amelyre hát a befutásra évtizedeket kellett várnia. Ő egy krimi sorozatban lett egyébként először népszerű, egy kisvárosi krimi sorozatban. Rengeteg ilyen BBC cuccba játszott, amíg úgy igazán megtalálták azok a filmszerepek, amik aztán a Hollywoodba is vezették, és vezető színésznővé vált. Hát a Christian Bale, hogy rátérjünk a másik szülinaposra, ő meg ugye igazából gyerekkora óta abszolút nekem az a kamerák keresztüzében volt.
Ezek egy meglepő információ, hogy ő brit.
Tehát, hogy nem,
annyira amerikainak gondolom én őt, hogy, hát hogy még az akcentusa is szerintem olyan, az se brittes.
Egyébként úgy látom, hogy dupla állampolgársága van, te brit és amerikai, ami gondolom egyébként, bár ennek még nem néztem utána, ez egy érdekes kérdés, valószínűleg sok hollywoodi színészről elmondható, azokról, akik brittek. Gondolom ez ilyen
adómentés.
Igen, ilyen mindenféle szempontból is hasznos, de egyébként kérlek szépen Haver Forvest Perphor sírben született. Aha. 1974. január és az 30-án.
Az életrajzát tekintve viszont kíváncsi lennék, hogy hány hónapos korában hagyta el Nagy-Britanniát. Mert lehet, hogy egyébként britnek számít, de elképzelhető, hogy 4 éves kora óta az Egyesült Államokban élt.
Hát azt írják, hogy fiatal korában ment át az apjához, aki az USA-ban élt, mert az édesanyja élt a Szigetországba, és hát már kicsiként is a West End-en szerepelt különböző darabokban. Aztán neki a nagy áttörése az a Spielberg-féle Napbirodalma volt, ahol hát ő a kisfiú, ő a főszereplő, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen ilyen jó kis tempóba kezdett befutni, és hát a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején lett igazából belőle szupersztár, és hát ő egy híresen nehéz ember, ugye a valamelyik Terminátor filmhez kötődik az a történet, amiben ő játszott konkrétan, az a megváltás.
Igen.
Annak a forgatásán kiborult, és akkor arról kiszivárgott valami videó, hogy ott kiosztott mindenkit ilyen meglehetősen pökhendi módon, és aztán utána több ilyen történet is volt. Egyébként lehet, hogy azért is, én is egyébként elfogadnám, ha azt mondaná valaki, hogy ő amerikai. Nem feltétlenül a vonásai miatt, hanem ez a fajta stílus, ez a kaméleon stílus, ez egy ilyen nagyon hollywoodi tulajdonság, ugye, hogy meghízunk, lefogyunk.
Az nagyon erős benne.
Maszkot teszünk magunkra, nem tudom én mi. De hát igazából ezt csinálta a Laurence Olivier is, meg csinálta egy csomó ilyen brit színész nagyság is, meg hát szerintem azért kinézetre is ilyen hollywoodi sztára akar. De vannak ilyen bicélszek. Éppen mostanában láttam, néhány hónapja volt egy remek kétrészes dokumentumfilm, valamelyik közszolgáltatott a csatornán, talán az M5-ön, ami a brit film történetéről szólt, és az elején volt egy szuper jó montázs, amiben azt mutatták be, hogy Hollywood mit köszönhet a briteknek. Tehát, hogy kik azok a színészek, a rendezők, a producerek, a zeneszerzők, akiket úgy azonosítunk, mint hollywoodi nagyságot, de igazából britek. És hát meglehetősen hosszú volt az a montázs. Meg eléggé sok kép szerepelt ott, és hát egyébként Christian Bale is ott szerepelt.
Mondjuk el, mi lesz a mai műsorban ennek örömére.
Oké. Okay.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
No, hát Elvis özvegyén keresztül nézhetjük most Elvis Presley-t. Ugye Priscilla Presley-ről szól, a Priscilla című Sofia Coppola film, amely most megérkezett a mozikba, és hát tessék főkészülni rá lelkileg, hogy ez a Elvis Presley, ez nem az a Elvis Presley, akit mi megszoktunk. Ettől érdekes a film szerintem, meg ettől tudom inkább nagyon élvezetes kísérletként is fölfogni, mint bármi másként, de erről majd hamarosan beszélünk, hogy pontosan mit értek ez alatt. Aztán jön az év egyik nagy fesztivál sikere, mármint 2023 egyik nagy fesztivál sikere, ami hát most már a mozikban is látható, a magyar mozikban, ez a Szenvedély íze. Ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy Juliette Binoche 130 percen keresztül főz, de úgy főz 130 percen keresztül, hogy mindent látsz. Tehát, hogy szétszedik a halat, ahogy a mártást csinálja, ahogy az egyik oldalról elviszik a másik oldalra a lábast, a nem tudom micsoda. Nagyon-nagyon érdekes, mert én ilyen még filmben nem láttam, hogy ennyire, hát kollégáim hívják úgy ezt a filmet, hogy gasztropornó, hogy ennyire ezen legyen a hangsúly, de hát azért ennek van ezen túl is túlmutató esztétikai, meg gondolati, meg mindenféle értéke. Erről is beszélünk, aztán jön egy új tévésorozat, hát viszonylag új, néhány hetes, The Curse, az átok, azért mondtam angolul, mert a Sky Showtime-on azt csinálják mostanában, vagy hát azon a streaming csatornán ez egy ilyen szokás, hogy nem minden címet magyarítanak, még azokat sem, amihez akár szinkron is készült, még, mint például ez a sorozat. Emma Stone az egyik főszereplője, talán ezt már mondtam, ha nem, akkor most mondom. És aztán a végére pedig levezetésként egy Légi Csibészek című magyar szójátékos Kevin Hartos heist filmről beszámolok, azért mondom, hogy beszámolok róla, mert gondolkodtam is rajta, hogy beszerkeszem ezt a filmet, mert annyira semmilyen, de...
Elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem ezt
de
a
legalább,
filmet.
De legalább, ha már megnézem, azon gondolkodtam, hogy legalább annyi bosszú legyen, hogy beszélek róla. De legalább annyi hasznot hozom.
Ez miért van a magyar címadásoknál ez a szójáték kényszer?
De figyelj, ebben a filmben még a magyar cím a legjobb szerintem.
Igen.
Szóval, hogy Lift. Az eredeti.
Nem is tudom, hogy miért lift. Vagy volt benne bármi utalás hát emelkedés
repülővel, mert tényleg, ugye egy repülőn persze, játszódik a film nagy része, gondolom.
De hát, jó, mindegy.
Jó van, viszont 30 éves az Ace Ventura a napokban, nem sokára, ami ugye a 90-es évek egyik meghatározó ilyen vígjáték trendjének a képviselője volt, igen. És hát ezzel a filmmel, nem ezzel a filmmel futott be, de ezzel a filmmel lett igazán
platózott,
nagy sztár.
Platózott
Jim Carrey. Úgyhogy ennek a filmnek a soundtrackét fogjuk hallgatni, ami azért is különleges, mert hogy olyan, mintha ebben a filmben egyfolytában dalok szólnának, mert ilyen rockos kicsit a filmzene, de hogy ez de rendes komponált score, úgyhogy ezt fogjuk hallgatni ebben az adásban, és már jön is az első track, melynek címe All Aces.
Filmszerész, a hét filmje.
Következzen Amerika válasza Balázs Klárira. Priscilla.
Hát, Priscilla Presley nem énekelt.
Nem, de kinézetre kezdenek hasonlítani egymásra, vagy Balázs Klári kezd hasonlítani Priscilla Presley-re. Én nem tudom, Priscilla Presley-t ezt értékelni kell bármilyen szempontból. Valószínűleg, hogy nincs rálátásom az ő művészetére, vagy munkásságára. Hát ő az Elvis Presley-nek az ötvegye, aztán kész.
Igen, tehát, igen, hát azért az aztán késznél egy kicsit bonyolultabb.
Kérdezem, aztán kész.
Hát jó? Figyelj, hogyha úgy kezeljük Elvis-t, már pedig kezelhetjük úgy, mint mondjuk a popkultúra egyik királyát, és akkor és innen már csak egy lépés az elnök, akkor mindenféleképpen mondhatjuk, hogy Priscilla Presley a first lady volt. és hát már a Dallasban nyújtott alakítása miatt is, mondjuk színésznőkét is, meg a Csupaszpisztoly miatt is, ugye azért számon tartották, meg számon tartják ilyen minőségében. Azért is a jelen idő, mert egyébként a Priscilla című film, amiről most beszélünk, mert hogy heti premier, és Sofia Coppola írta, meg rendezte, egy önéletrajzi regény alapján készült, amit Priscilla Presley írt. És ha ennek tudatában nézzük a Priscilla című filmet, akkor azt gondolom, hogy még zavarba ejtőbb a dolog. Én meghökkentem egy kicsikét őszintén szólva rajta.
Hüde jó.
Hüde érdekes. Egyrészt mondanám azt, ami fantasztikus benne, egyébként az abszolút indokolja a megtekintést. Mármint szerintem, szándékaim szerint. Tehát egy barátommal néztük a filmet közösen, és meg is jegyeztük, hogy hát ez a Coppola család, hát nyilván tehetséges, de hogy millió ábrázolásban, tehát abban, hogyha be kell mutatni egy korszakot, és oda kell rakni egy díszes asztalt, meg meg kell csinálni egy ruhát, meg úgy kell csinálni, mintha az 50-es, 60-as, 70-es években lennénk, vagy korábban, hát abban a Coppoláék zseniálisak. Tehát tényleg szerintem utánozhatatlanak a múlt díszletezésében, tényleg ebben a millióteremtésben, és ebből a szempontból fantasztikus a Priscilla, ráadásul meg a Sofia Coppolának ugye olyan filmnyelve van, hogy ő úgy idézi meg a múltat nagyon sokszor, legyen szó bármelyik időszakról, hogy közben használ ilyen kifejezetten korszakidegen megoldásokat is, akár vágásban, akár zenében. Ebben a filmben például alig hallani Elvis számokat. Tehát ha van, akkor feldolgozás, de egy csomó évtizedekkel később ilyen elektronikus zene is szól benne, és egyáltalán nem idegen a dologtól. Ami fura, és itt kezdődnek az érdekességek, hogy bár az Elvis alakító Jacob Elordi, aki egyébként a Eufória című filmnek, az sorozatnak az egyik főszereplője. Nagyon jó, meg a Kelly Spaney is nagyon jó, mint Priscilla, csak van velük egy nagyon furcsa dolog, hogy, és ez szerintem szándékos, hogy egyáltalán nem hasonlítanak azokra, akiket eljátszanak. Ilyen anti-Elvis még nem nagyon volt filmvásznon, és a Priscillát is ennél sokkal őzikeszeműbbnek szokták ábrázolni. Hogy ez miért lehet? Nos, ha elkezdődik a film, akkor ez nagyon hamar kiderül az ember számára, mert ugye van itt ez, hogy a Priscillának a regényéből készült, tehát ez egy memoár, mint ilyen az ember hajlamos ugye tényszerűen kezelni a benne foglaltatott állításokat, és hát nagyon kemény dolgokat mond azért Elvisről. Te figyelj, ennek az Elvisnek ebben a filmben egy szimpatikus pillanata nincs. Tehát ez egy fölfuvalkodott hólyag, aki igazából azért szerezte meg ezt a tini lányt annak idején, amikor 16 éves volt a Priscilla. Hát mert éppen katonáskodott, uncsizott a német támaszt ponton, meghalt az édesanyja, tehát egy erős krízisben is volt, és megtetszett neki ez a kislány, és hát akkor már ő annyira a csúcson volt, hogy ő valóban úgy is viselkedett, mint egy király, aki, hogy, ha kinézett valamit magának a film szerint, akkor azt meg is szerezte, és nagyon ravasz módon tudta, hogy hogyan kerüljön közel a családhoz, mert nyilván ezt a kamaszlányt a családon keresztül lehetett megszerezni magának, de hát ő droggal leteti, mindenféle olyan dolgokra ráveszi, amit a csaj nem akar, a hajfestés, az erős smink, nagyon hamar közli vele, hogy neki igazából az a dolga, hogy amikor éppen nem turnézik a mester, vagy nem valami más dolga van, akkor ő rendelkezésre álljon. Hát azért ezek kemény állítások. És tényleg olyan, mintha a Sofia Coppola kifejezetten kerülte volna, hogy a regényben mi van, azt nem tudom, már mint a Priscilla könyvében, de kifejezetten kerülte volna azokat a pillanatokat, ahol legalább egy picit szimpatikus tud lenni Elvis Presley, úgyhogy ilyet még biztos nem láttunk, ilyen Elvis biopikket. A Jacob arra nagyon figyel azért, hogy az az alapmentalitás, az a kölykös mentalitás kifelé, amit mutatott az Elvis Presley, az meglegyen benne, de nekem el kellett tennie legalább 10 percnek, amíg elfogadtam, hogy most akkor én egy Elvis Presley-t látok, mert egyébként meg a külsőségek, meg a hangulat, meg minden az tök megfelel. Hát itt most az van, hogy hogy ez tipikusan az a film szerintem, ami valószínűleg azért is készült így, mármint, hogy én azt tippelem, hogy a Sofia Coppola nem azért választott olyan színészeket, akik nem hasonlítanak nagyon erre a két főszereplőre, mert neki nincs szeme hozzá, hogy ki hasonlít Elvisre, meg kire nem, hanem szerintem ez koncepció. Tehát egy kicsit azért is, hogy a legendától eltávolítsa ezt az egész történetet, és úgy tud ránézni a Priscillára, meg az Elvisre, mint hogyha nem tapadna rájuk már az a sok minden, amit hozzákötöttél az évtizedek során. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, csak szerintem egy kicsit elszaladt a ló. Én nem azt mondom, hogy nem elképzelhető, hogy valóban ilyen srác volt, vagy ilyen férfi volt Elvis Presley, mert úgy nagyjából, ha nem is teljesen a haláláig, de azért már a leszálló ágig követi a történet, tehát már a Las Vegas-i show, meg nem tudom, amikor már az Elvis maffiával ugye inkább csak egy ilyen drogos társaság volt, mint kreatív csapat, de hogy azért az nem derül ki a filmből, és ez szerintem hibája az erős állítások mellett is mindenképpen, hogy jó, de hát a Priscilla is zseniálisnak látta az Elvist, meg az Elvis azért valamiért vonzó volt, mert valóban, hogyha ha ezt az Elvist fogjuk föl igazi Elvisként, akkor én azt se tudtam volna elképzelni, vagy azt se tudom elképzelni, hogy ez a csávó hogy lett sikeres, ha ekkora paraszt volt. De nyilvánvalóan ennél azért árnyaltabb a kép, tehát hogyha a valóságra vagyunk kíváncsiak, akkor azt gondolom, hogy valahol az idealizált Elvis kép és a Priscilla féle Elvis kép között lehet az igazság, de nem mindig az igazság a fontos egyébként egy ilyen történetekben. Azt hiszem, hogy az ilyen történetekben azt hiszem, hogy a Sofia Coppolát azon túl, hogy ő azért már csinált egy-két ilyen rendhagyóbb életrajzi filmet, az is érdekelte ebben a történetben, hogy hogyan lehet ezt lebontani egy általános sztorira, és hát azért az mindenféleképpen sikerült. Sajnálom, hogy kikerült-e az Oscar ezt a filmet, mert ennél középszerűbb filmek is vannak most ugyanebben a műfajban az Oscaron, szerintem érdemtelenül, mint például a Maestro. Szóval, hogy simán befért volna a Priscilla, de hát ez most a Sofia Coppolánk nem üt össze, de a moziban meg lehet nézni, és tök megérdemli.
30 éves lesz, vagy lett az Ace Ventura című film, ebből játszunk zenéket, a Warehouse következik.
Ez is egy ilyen score track róla.
Filmszerész, premier.
Időről időre felütik a fejüket olyan filmek, amiben így főznek. Volt egy divatosabb időszak, amikor minden második filmnek a címében benne volt a séf. Ha francia Igen. volt, ha amerikai, John Favreau is jegyez egy ilyen filmet, a séf címmel, de most Juliette Binoche következik, aki főz.
Aki főz, igen, és egyébként ez a film, ez amellett, hogy nagyon szép számokat produkál, múlt héten mutatták be, és kíváncsiak rá a nézők, de én úgy hallom, hogy meglehetősen megosztó is ugyanakkor, meg szerintem van egy csomó olyan néző, aki abból kiindulva, amit te mondtál, olyan főzős filmre számít, amilyenek általában ezek a gasztrojátékfilmek, igen. ilyen kis lityi-lötyi kellemes.
Julia.
Aranyos, igen, uh-huh. hogy így ott sül a süti, meg nem tudom, de hogy közben arról szól, hogy
szerelmesek.
Hogy mennyi a szerelmesek. Itt is van szerelem egyébként. Ez a film szerintem azért kaphatta meg Cannes-ban most a legjobb rendezés díját, ami egy igen fontos díj Cannes-ban. Ann Hung Tran-nak hívják egyébként a filmnek a rendezőjét, aki a Szenvedélyes Ingyenc című regényből készítette a filmjét, és egyébként ez a film az 1850-es években játszódik. Szóval az benne a nézőket megpróbáló, vagy az egyes nézőket zavaró dolog, hogy itt, hát hogy is mondjam, szóval a játékidő jó nagy részében azt látjuk, ahogy főznek. És ez alatt azt képzeld el, hogy persze, hát nyilván azért is hatásos egyébként a film, mert nem egy ilyen statikus kameraállásból mutatják, mint a nem tudom én, mint a főzős műsorokban, hanem például az eleje, az egy 15 perces nagy konyhai jelenet.
Konyhai álmok futás?
Nem, pont, hogy nem. Pont, hogy nem. Nagyon összehangolt munka egy gyönyörű szép vidéki konyhában. Két kislány segít a két főszereplőnek, ugye Juliette Binochenak és Benoît Magimelnek, ők játsszák a két főszereplőt, és mindenki tudja, hogy mit csinál. Nagyon bonyolult a menüsor, amit elkészítenek, de nem üvöltöznek egymásra, szinte nem is beszélnek. Tehát szinte meg se szólalnak, de látod, ahogy kibelezik a halat, látod, ahogy miből készítik a mártást.
Szimpatikus.
És egészen megkapó az a fajta gusztusos nyersesség, ami ezekre a jelenetekre jellemző. Az, hogy tényleg nem csak azokat a fázisokat mutatják a főzésből, ami a szemnek kellemes, hanem azt is, amikor nem feltétlenül nézel oda szívesen. És hát az egész film igazából ennek a Dodin Buffannak, tehát a Benoît Magimel alakít, az ő szemszögéből mesél el erről a nőről néhány dolgot, aki hát a Juliette Binoche-féle karakter, ez a szakács, aki egy valóban, a valóságban is élő ember volt, és hát tulajdonképpen ez a hapsi az ő ilyen mentora volt, tehát egy ilyen innyenc, akinek igazából volt pénze arra, hogy egy ilyen szakáccsal, egy ilyen zseniális szakáccsal, akit művészként tartottak számon, föntartsa a kapcsolatot, és a mai napig nem lehet tudni, hogy köztük, és a film is igazából erről is szól, hogy ők milyen kapcsolatban voltak, hogy ez mennyire volt intim, vagy mennyire volt törékeny. Egy kis bulvár érdekesség, ezt ritkán hallani ebben a műsorban. A Juliette Binoche és a Benoît Magimel állítólag a való életben is együtt voltak nagyon-nagyon sokáig, aztán szakítottak, és ennek a filmnek a forgatása megint összejöttek, megint fölmelegedett a viszony.
Mindjárt bőgök.
Ugye? Nagyon szép. Nagyon szép. A film is nagyon szép, bár én úgy érzem, hogy például az 136 perces, én a 80 percig azért szívesen néztem ezeket a főzéseket, de utána már azért éreztem, hogy lehetne egy picivel rövidebb, de az biztos, hogy nem mindennapi filmélmény, tehát aki szereti az ilyen főzős filmeket, azoknak tényleg kiemelten ajánlom, mert a főzős filmek között egy nagyon különleges darabról van szó.
Na most, ha van szerintem legtöbbször emlegetett része az Ace Ventura-nak, hát akkor talán a Finkel és Einhorn jelenet, amikor rádöbben arra Ace Ventura, hogy a Finkel az Einhorn.
Igen.
Gondolom, itt erről van szó, mert hogy ennek a tételnek ez a címe, ami most következik, hiszen 30 éves lett az Ace Ventura. Szóval, hogy azt szerintem, hogy az úgy sokaknak beégett az agyába az a kikarikírozása ennek minden. A felismerésnek.
Sok minden beégett az agyamban a filmből.
Igen, igen.
Filmszerész, házi mozi.
Volt annak idején egy ilyen Grudge című film, ami szintén átkot jelent, vagy valami hasonlót.
Igen.
És hát nagyon félelmetes volt, azt tudom. És amikor ilyennel jövök szembe, hogy átok, vagy ilyen jön velem szembe, hogy átok, akkor mindig ugye eszembe jut, hogy akkor hülye hangok, pókjárásban járó furcsa lények, és akkor most ez a körz, az mi?
Hát egyébként szerintem téged igazolt az, hogy nem fordították le magyarul nem lett ennek magyar cím, hanem Curse-ként hagyták meg a Sky Showtime-on, mert hogy ez egyáltalán nem horror, és kifejezetten nagy bajban van az ember szerintem, ha műfajt próbál neki találni. Közelítsünk inkább az egyik alkotó felől, mert hogy az talán egy picivel közelebb visz minket. Őt Nathan Fielder-nek hívják, és én már beszéltem róla ebben az adásban, a Próba című nagyon különleges reality-t csinálta ő, ami egy ilyen igazi reality és álreality is.
Emlékszem.
És ő még soha nem játszott ilyen klasszikus scriptelt sorozatban. Ez az első ilyen munkája, a színészként is, meg alkotóként is. Tehát itt debütál színészként, és hát Emma Stone mellett. Szóval hát azért az egy vállalás, hogy valaki ezt csinálja, de nem hazudtolja meg magát, ugyanis a Curse is egy álreality tulajdonképpen, pontosabban egy elképzelt párról szól, a Fiddler és az Emma Stone alakítja őket, akik realityket forgatnak egy új-mexikói kisvárosban, és hát van egy ilyen műsoruk rengeteg szponzorral. És ők ilyen tipikus 2020-as évekbeli ilyen gentrisedett Amerikát képviselő páros, akiknek mindenük a zöld és az ökológiai szempontok, és hát közben persze az is lényeg nekik, hogy rengeteg pénzt keressenek, ezért hát nagyon-nagyon drága ilyen mindenféle öko megoldásokat próbálnak ráöltetni arra a kis térségre Új-Mexikon belül, ahol forgatják a műsorokat. Tehát az a lényeg, hogy időnként megjelennek ilyen nehéz sorsú embereknél, és mit tudom én, kifizetik nekik az albérletet, vagy rendbe hozzák a lakásukat, és akkor erről készítenek egy realityt. És ők ilyen nagyon szociális, nagyon kedves embereknek tűnnek, de hát igazából hát számító médiasztárok, akiket úgy igazából nem feltétlenül érdekel ezeknek az embereknek a sorsa, de nagyon sikeressé szeretnék tenni az új projektet, és van nekik egy igencsak gátlástalan kőbunkó producerük, aki meg gondolkodás nélkül teremt olyan helyzeteket, amik emberileg vállalhatatlanok, de a képernyőn nagyon jól néznek ki. És addig-addig hozzák a rossz döntéseket, ők hárman, amíg elképesztően nagy bajba kerülnek, és tulajdonképpen erről az elképesztő nagy bajról szól ez a sorozat, amit valóban egy átok indít el. Ezt elmesélem ezt a szituációt, mert akkor szerintem így egy kicsit tágabb képet kapunk arra, hogy mi is ez a sorozat. A lényeg, hogy forgatnak éppen egy jelenetet, amikor ez az előbb említett bunkó producer azt mondja a Fielder karakterének, hogy meglátnak egy afroamerikai kislányt, aki éppen kéreget. És oda megy hozzá a csávó, akar neki pénzt adni, de látja, hogy a pénztárcájában csak egy százas van, vagy valami nagyon-nagyon nagy összeg, de hát a kamera forog, oda kell adni a pénzt a kis csajnak, odaadja neki a pénzt, de miután a felvételnek vége van, visszamegy és megpróbálja visszakérni tőle, de mivel, mint kiderül, megjelenik a kislánynak az apukája is, nem annyira beszélnek angolul, mert hogy afrikaiak, kicsit meg is sértődnek, sőt, nagyon megsértődnek, hogy elveszi tőlük ezt a pénzt, hiába akarja felváltani, hát a kislány megátkozza valamilyen afrikai nyelven ezt a jó embert, és mire visszatér a felváltott pénzen, már sehol nincsen, és hát elkezdődnek a bajok, amik tulajdonképpen végig vonulnak a sorozaton. Nagyon kegyetlen, nagyon fura sorozat, tehát pont az a hangulat lesz urrá rajtad, mint ami a Próba című sorozat kapcsán is volt, hogy élvezed is, de közben meg ilyen írtó kellemetlen is nézni sokszor, egy kicsit a saját érzéseid miatt, de nyilván a főszereplők összetett karaktere miatt is. Nem egy átlagos streaming cucc, azért azt mindenkinek elmondanám, hogy kell hozzá egyfajta, igen, talán érettség is, türelem az nem feltétlenül, mert sodor magával, de tele van meghökkentő jelenetekkel, úgyhogy bátran merem ajánlani a vállalkozók kedvű nézőknek.
Az Ace Ventura 30 éves lett, vagy lesz, mindegy, mostanában van a születésnapja.
Február elején.
És hát ebből játszunk, ebből a filmből zenéket, az Ace in the Hole című darab következik, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
Majdnem azt mondtam, hogy ebben már, hogy ez egy dal, és ebben már fognak rappelni, de nem, az majd az utolsó lesz.
Itt a filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Nem tudom megmondani, hogy miért néztem meg a Légi Csibészek című filmet, aminek az angol címe az, hogy Lift.
Megy arló, vagy mint én.
Igen, viszont azt talán már hallottam is, hogy itt azért a Kevin Hart, aki ennek a filmnek a főszereplője, főhőse, itt azért nem úgy kell elképzelni ezt a szerepet, mint amihez hozzászoktunk, hogy Csőre Gábor hangon üvöltözik, meg visítozik össze.
Nem,
vissza.
Ez az
de
ő...
De a Csőre Gábor hang az megvolt.
Az meg. Nem, hát ez úgy volt, hogy szerintem a Kevin Hart-tal elhitették, vagy hogy ki tudja, hogy ez hogy történt, hogy ő hitette el magába, hogy ő jó lesz egy ilyen George Clooney-nak.
Egy kiváló lehetőség arra, hogy kijöjjön ebből a szerepből.
Igen, és hát nem. Tehát, hogy most nem az, hogy tehát nem csak a szegény Kevin Hartnak, hanem úgy egyébként is, tehát a föld lakosságának a 98%-ának hiába is lenne az a vágya, hogy jó legyen George Clooney. Ez nem feltétlenül szokott sikerülni. A szerepkör az persze egy másik kérdés, de de hát egyébként meg úgy készülnek az ilyesfajta Netflix filmek, most már sajnos tényleg mondhatjuk mintaszerűen jó néhány éve, hogy valahonnan kukáznak egy forgatókönyvet a Netflixnél, amiben így vannak akciók, meg ilyesmi, azt megpróbálják vonzóvá tenni egy viszonylag nagy sztárnál, akit azért ki lehet fizetni, mellé raknak ilyen feltörekvő, tehetséges, de kifizethető, tehát egyáltalán nem drága fiatal színészeket, fotóják ilyen lakossági CGI-jal, meg végigviszik egy ilyen toposz programon, vagy ilyen klisé programon az egész forgatókönyvet, és akkor szépen valamelyik pénteken fölrakják, hogyha kész lesz a film, és ezeket nagyon gyorsan csinálják meg. Ez a film is olyan volt, hogy igazából a mindenféle leállások miatt kellett, tehát nem volt meg a penzum a Netflixnél, és akkor ezt én nagyon gyorsan, ilyen egy év alatt eljuttatták ezt a projektet a megvalósulásig, meg is látszik rajta szerintem. Igazából tényleg az is látszik rajta, hogy egy régi motoros rendezte, F. Gary Gray, aki, hát hogy egy nagyon hasonló filmet mondjak az életművéből, ő egyébként ilyen tisztes középszerben utazik, például az Olasz Melónak a remake-jét a Mark Wahlberg-el, az például ő készítette, tehát a zsánerben is otthon van. Nem tudok másra gondolni, hogy miért lehetett jó ötlet ezt a filmet megcsinálni. Ez valószínűleg azért egyébként, mert az emberek kedvelik ezeket a trükkös rablós filmeket, tehát ezeket a heist filmeket. Én is szeretem egyébként, mert olyan jó nézni, hogy összegyűjtik a csapatot, meg ugye mindig van benne.
Mindenkinek van valami szupereleje.
Meg ahhozért, meg nem tudom én mi. És hogyha van öniróniája a dolognak, meg még látványos is, meg mondjuk maga az akció valamennyire eredeti, akkor ugye el lehet vele lenni. Na most szerintem a Liftnél is, mert ugye ez az eredeti címe a Légi Csibészek magyar című filmnek. Itt is van nagy csavar persze a végén, és itt is ugyanúgy van az egész elénk tárva, hogy általában, hogy szinte megint végig kell néznünk az egész filmet, csak egy másik szempontból, már mint hogy már annak tudatában, hogy mi a csavar. Szerintem a nagy kérdés az ilyen dömping filmekkel kapcsolatban, és hogy haladunk előre az időben, ez szerintem majd egyre inkább az lesz, hogy én azt tippelem, hogy egy idő után ezeket a filmeket egyszerűen az ember a streamingen is hiába nyomja az algoritmus, hiába erőszakoskodik, hogy ez neked való. Egyszerűen át fogjuk ugrani. Tehát, hogy tényleg annyira minden hétre jellemző az, hogy legalább három ilyen film jön, hogy egy-két évig még elnézést a kifejezését beszopták a nézők azt, hogyha van benne egy Kevin Hart, akkor ez biztos A-kategóriás film lesz, de ez már régen nem igaz. Abszolút beszélhetünk streaming szemétről, bár már mint a kategóriáról, szerintem a Légi Csibészek az nem ide tartozik, de bőven vannak ennél jobb filmek is van a streaming platformokon.
Azt hiszem, hogy kicsivel többet beszéltünk erről a filmről, mint amennyit megérdemel, de edukáljuk a nézőket arra, vagy a hallgatókat arra, hogy ne fussanak bele. Hallgassanak ránk, hogy ne menjenek bele ebbe a csapdába.
Hát vagy hogyha egy ilyen tényleg egy könnyed vasárnapra csak a háttértévézésnek.
Ha épp nincs forma egy, amin elaludjon, erre arra alkalmas. Mi lesz a jövő héten? Mert lassan vége a műsornak már.
Jó, elmondom, hogy mi lesz a jövő héten. Jövő héten is jön egy olyan film, ami most a díjszezonban középpontban van. Ez az Érdekvédelmi Terület című film. 5 Oscarra jelölték, Kamba is nagy fölhajtás volt körülötte. Rudolf Hess szemszögéből mesél el néhány dolgot az Auschwitz-i táborról.
Rudolf Hess?
Hess, igen.
Jó. Írtad, de mást értettem. De igen,
lehet, hogy mást is mondtam egyébként.
De Rudolf Hess, igen.
Igen, azt akartam mondani.
Na igen,
nem tudom, mit
náci
mondtam.
Háborús bűnösről beszélünk.
Igen. Aki hát tulajdonképpen az Auschwitz-i tábornak volt ugye az egyik fővezetője, meg ennek az egész gázosítsunk el milliókat témának az úgynevezett szakértője, az egyik szakértője, és igencsak meghökkentő fókuszból van elmesélve az ő története, majd jövő héten erre kiterünk, hogy ez pontosan mit jelent. Aztán jön egy film, amit szerintem botrány, hogy nem vett észre az Oscar, ez a Vaskarom című pankrátoros film.
Nézek rá, hülyén.
Az év egyik legjobb filmje szerintem.
Tényleg?
Igen.
Hogy néz ki szegény? szegény csóka.
A szegény család hogy néz ki? És így a valóságban is így néztek ki. Ez a Sean Durkinnek a harmadik játékfilmje, és a második olyan filmje, amit bizonyos Erdei Mátyás fényképezett. Ezt is méghozzá nem is néz ki rosszul a film, sőt, nagyon-nagyon szerettem. Aztán jön majd egy streaming film, ami meg azért különleges, mert a Daniel Kaluuya, azt hiszem, jól mondtam a nevét, bár ma a névkiejtésből különösen nem vagyok jó.
Én elhiszem neked, hogy ez az.
A Tűnnyel című filmmel feltűnt, nagyon-nagyon tehetséges fiatalemberről van szó, aki akart egy filmet rendezni, és most meg is csinálta. Úgyhogy erről fogunk dumálni a jövő héten, meg talán lesz valamilyen filmnapos ajánló is.
Na hát már a véget ért a filmszerész, a Spotify-on fönn lesz ez az adás is, meg az összes többi, amit eddig itt sugároztunk, és akkor melyik Ace Ventura-s dallal? Ez már dal, ugye? Rappelős.
Igen, Ace Búcsúzó. In the House. Az a
mi
címe.
Más lenne a címe?
Igen, azt hiszem ez a végén van talán a stáblista alatt, úgyhogy ezzel búcsúzunk önöktől, és ahogy a Szabi már tett rá utalásokat, jövő héten újra jövünk. Minden jó, vigyáznak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.